Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány kedden benyújtotta az országgyűlésnek a családi adókedvezmény duplázásáról szóló törvényjavaslatot, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, a törvényjavaslat alapján a gyermekek után járó adókedvezményt megduplázzák két ütemben, jövő év július 1-ével és 2026. január 1-ével. A jövő január 1-től hatályba lépő munkás hitelre a 17 és 25 év közötti fiatalok lesznek jogosultak, maximum 4 millió forintot lehet majd felvenni 10 éves futamidőre, ugyanakkor három gyermek vállalása esetén a teljes tartozást elengedik. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely a kormány döntését ismertetve elmondta, a munkáshitelre az lesz jogosult, aki a 17. életévét már betöltötte, de a 26. életévét még nem. A felvett hitel szabadon felhasználható, kamatmentes és a 10 éves futamidő alatt egyenlő részletekben kell törleszteni. A felvétel feltétele, hogy valaki Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatott vagy vállalkozó legyen. Vállalkozó esetén a jövedelemnek csak a heti 20 órában foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell elérnie. Tette hozzá, jelezve, hogy a diákhitelre jogosultak munkáshitelt nem vehetnek föl. A hitelért cserébe a hitelt felvevők 5 éves magyarországi munkavégzést vagy vállalkozói tevékenységet kell, hogy vállaljanak. A 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése, amely magában foglalja a korábban már bejelentett gazdasági akcióterv 21 pontját, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a gazdasági akcióterv részleteiről folyamatosak az egyeztetések, és a legfontosabb kérdésekben a nemzeti konzultációban is bárki állást foglalhat. Hozzátette, a jövő évi költségvetés december 2. felében tartandó parlamenti végszavazásán azokat a programpontokat fogják elfogadni, amelyek az emberek többségének támogatását is élvezik. Közölte, a 2025-ös költségvetést konzervatív számítások szerint 3,4%-os növekedéssel tervezik. Volt egy felmérés június 9-én, amit nagy arányjal megnyertünk, és lesz egy felmérés 2026-ban, azt is meg fogjuk nyerni, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán megosztott videó üzenetében. Mencer Tamás a videóban azt mondta, megvédik azokat az értékeket, amelyeket úgy definiál, mint béke, biztonság és a jelenlegi nehéz körülmények között is elindítanak egy olyan gazdasági programot, ami a hétköznapi életre rendkívül pozitív és érezhető hatással lesz. Kifejtette, hogy ez alatt a megfizethető lakhatástól kezdve a kis és közepes vállalkozások tőke és hitel juttatására, valamint az úgynevezett munkás hitelre és a bérnövekedési programra gondol. Szerintem teljesen reális az a definíció, hogy a 2025-ös év kiemelkedően jó lehet, jelentette ki. Hozzátette, megvédik az eddigi eredményeket, az 1 millió munkahelyet, a fiatalok adómentességét és a 13. havi nyugdíjat, valamint a családtámogatást. Rendszert. Két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményt is, hangsúlyozta. Magyarországon fogták el egy lengyel fegyveres bűnözői csoport vezetőjét, akit európai elfogató parancs alapján köröztek, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda ma a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a lengyel hatóságoknak több információjuk volt arról, hogy a Lengyelországban különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés, csalás és egyéb gazdasági bűncselekmények miatt 12 év letöltendő szabadságvesztésre ítélt 53 éves férfi élettársával Magyarországon bujkálhat, ezért segítséget kértek a magyar nyomozóktól. A férfit a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el, a Sátora-Jóújhely közelében található Kovácsvágás településen október 24-én, írták. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk. Utóbbira nagyobb esély a keleti észak-keleti ország részben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Ha nincs tovább, akarsz-e lenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
Szentek, szent életű emberek.
Regensburgi Szent Wolfgang, püspök hitvalló. Wolfgang, magyar nevén Farkas, jólétben élő család gyermekeként született 924 körül. Hetedik életévétől kezdve egy pap oktatta. Ezután Reichenau, akkoriban igen híres kolostori iskolájában került, ahol hamarosan kitűnt tehetségével, jámborságával, komolyságával és szerénységével. A würzburgi dom iskolájában tanult tovább. A legkülönbözőbb kérdésekben tanúsított éleslátása sem tanulótársai, sem mesterei előtt nem maradt rejtve. A püspöki városban kezdett mindinkább szakítani a világi becsvágyjal. A szerzetesi fogadalom letétele lett legfőbb vágya. Mégis előbb Trierben a székesegyház kanonokja és tanára lett, ezután is aszketikusan élt. Fellépésében szerény maradt, jellemző volt rá, hogy tanítványaitól nem fogadott el tandíjat, pedig megillette volna. Szerzetes lett Einsiedeln szigorú fegyelmű kolostorában, ahová tanárként sok hallgatót vonzott. 970 körül az augsburgi Szent Ulrich szentelte pappá. Wolfgangban felébredt a vágy a missziós tevékenység iránt. Elhagyta a kolostort, és Csehországon át Magyarországra vándorolt, de lelkében szerzetes maradt egész életén át. Magyarországon akkor már sikeresen megkezdte tanítói munkáját a passaui Szent Pilgrim püspök. Amikor Pilgrim értesült Wolfgang hittérítő buzgalmáról, magához hívatta Passauba. A püspök megkísérelte, hogy Wolfgang képességeit egy püspökség javára kamatoztassák. Ezúttal sikerrel. Pilgrim mindent gondosan elrendezett, és 972 karácsonyán első Ottor császár a még mindig vonagodó Wolfgangot Regensburg püspökévé nevezte ki. Egy olyan püspökség élére került, amelynek cseh területen voltak missziós feladatai. Kinevezése utat nyitott Bajorországban a reformra kész szerzetesség számára. Ezekkel a szavakkal kezdte püspöki munkáját, lennének csak szerzeteseink, minden más bőségesen elegendő lenne hozzá. Püspöksége idején Regensburg szellemi életében komoly fellendülés következett be. A püspök tettereje és szelídsége, prédikációi és szerény életmódja megnyerte számára népe szeretetét. Jellemző rá egy esemény, amelyről életrajzírója így tudósít. Egy nyomorúságosan öltözött szegény ember ellopott egy darabot a püspök értékes ágyfüggönyéből. Az egyik buzgó őr észrevette, és a szerencsétlent ura elé hurcolta. Wolfgang először azokat dorgálta meg, akik olyan rosszul őrködtek, hogy kísértésbe vitték a szegény embert. Ezután szívében részvédre indulva nagylelkűen megbocsátott a tolvajnak és a püspök ruhatárából ruhákat hozatott számára. Életrajza nép számára csodásnak tűnő tetteiből meglehetősen sokat közöl. E tudósításokból világosan kitűnik, hogy a legkevésbé sem törődött azzal, hogy csodás tetteivel valamilyen különleges dicsőséget szerezzen a maga számára. Ellenkezőleg, akár szembeteget gyógyított ki a szenvedéséből, akár megszállottat szabadított meg, a meggyógyítottat mindig hallgatásra intette, hogy az esemény ne kerüljön nyilvánosságra. Életrajzírója hozzáfűzi. Tudatosan és buzgón menekült a számára semmit sem jelentő dicsőítés elől, és inkább szigorúnak tűnt, mint hogy az embereknek akarjon tetszeni. Wolfgang 994-ben egy dunamenti utazás alkalmával a felső ausztriai Pippingben fejezte be életét. Az oltár elé vetette magát, majd miután meggyónt és megkapta a betegek szentségét, november 1-ére virraró éjjel meghalt. Holttestét ünnepélyes menetben vitték a regensburgi Szent Emmerám kolostorba. Ma is ott található sírjánál számos csoda történt. Szent javatására 1052. október 7-én került sor Szent 9. Leó pápa regensburgi látogatása alkalmával.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Juhász Ferenc atya hétvégi levelét.
Ha önök azt a feladatot kapnák, hogy alakítsanak át egy megüresedett templomot, lenne kedvük a templom belső teréből Tesco-t, lakberendezési áruházat, tornatermet, éttermet, könyvtárat, lakóházat, kocsmát alakítani? Pedig nem kevés ilyen történik tőlünk nyugatra. A 70-es évek óta csak Hollandiában 1000 templomot zártak be. Ezeknek egy részét lebontották, másrészt üresen és romosan áll, harmad részük közösségi vagy magánhasználatra át lett alakítva. Eközben a Kárpát-medence magyar nyelvterületén, természetesen hazánkban is, összesen 3200 templom újult meg, vagy épült fel. Az utóbbinak, tudom, nem mindenki örül. Még egyházi berkekben is vannak kritikus hangok. Ezeknek szeretném tisztelettel ajánlani, hogy nézzenek meg egy-két szórakozó helyé, wellness központtá vagy dúsgazdag ember megrendelésére magánlakássá alakított templomot. Azok között, akik azt mondják, hogy azért a templomban ne csináljuk ezt, bizonyára nem csak vallásos emberek vannak. Azért tartom fontosnak megemlíteni ezt, mert az utóbbi években egymás után kapunk hírt arról, hogy püspöki székhelyeken és távoli vidékek kis településein új vagy megszépült templomok, megújított székesegyházak megáldása történt. És most az egri székesegyházat szeretném ilyen értelemben figyelmükbe ajánlani. Az elmúlt hetekben véget ért az 5 évig tartó igen komoly felújító munkálatok sora. De említhetném a Veszprémit, a Győrit, a Pécsit, az Esztergomit, a Vácit, és sorra mindegyiket. Minden épületre jelentős összeget kell fordítani időnként, hogy teljesíteni tudja azt a funkciót, amiért létrehozták. 60-80 évenként érdemi beruházások szükségesek ahhoz, hogy az épület megfeleljen a kor igényeinek és a használat elvárásainak. A legkörültekintőbben azokhoz az épületekhez kell hozzányúlni, amelyek évszázadok óta változatlan funkcióval működnek. Természetszerűleg az a vagyon már nem áll rendelkezésre az egyháznak, amiből egykor a székesegyházak épültek, és amiből fenntartották, ideértve a káptalani javakat is, államosítva lettek. Az elmúlt hetekben tehát bensőséges ünnepség keretében megáldották az 5 év alatt felújított és megszépített egri bazilikát is. A Hild József által klasszicista stílusban épült székesegyház a budapesti Szent István bazilika után az ország második legnagyobb épülete, épp ezért a felújítására fordított költségek is jelentősek. Eger évről évre élen jár a legnagyobb turista forgalmat bonyolító városok között. Azt is tapasztaljuk, hogy gyakran a turistákból zarándokok lesznek, ha bemennek a templomba. Nincs az a turista, aki ha elmegy Egerbe, nem nézi meg a dobóteret, a minaretet, az egri várat és az egri bazilikát, és végezetül a szépasszony völgyi pincéket. Nem tisztem és nem is célom, hogy magyarázzam, miért is kell felújítani legrangosabb épületeinket, mert ezek az épületek nem csak egyházi, hanem társadalmi, turisztikai, kulturális és meg annyi más célt is szolgálnak. Természetesen egyházi labban nem lehet csak közhasznúsági szempontból beszélni egy templomról, és különösképpen nem egy ilyen vasárnapi jegyzetben, mint a hétvégi levél. Fölmérhetetlen az az érték, vagy az a hozadék, amit egy templom a közösség és a település számára jelent, legyen az egy csöpnyi kis falu, valahol a dombok vagy a hegyek szorításában. Mindnyájunk számára megvan az a kép, ahogy a zöld, lombos fák közt, a település közepén a házak fölé magasodik a templom. Tornyát az ég felé nyújtva, vörös hátán a cserepek hívják, gyűjtik maga köré az apróbb házakat. De megvan az is, ahogy nagyvárosok zegzugos utcáin haladva egyik pillanatról a másikra előtűnik egy katedrális. Ha jókor megyünk, éppen megkondul a harangja, misére hív, vagy csak az órát üti. Isten őriz attól, hogy egyszer valami harsány kocsmazaj vetüljön ki ajtaján, vagy edzőterem izzadt gőze csorogjon a falon. Addig vagyunk boldogok, amíg ez a felirat hívogat be ajtaján, Venite adorimus dominum, gyertek, imádjuk az Urat.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevednek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony, hogy találkozunk még velük.
Szobában, ilyen képeken, hát amikor templomba vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük, illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább.
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falon.
A könyvben.
Az imakönyvben, ugye a szent képeken, igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem védőszent. Az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érezted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes az, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denisza?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot, a szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aureából fogjuk megismerni. nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a legenda aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte, ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal, ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Deniszta mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek, szerintem mindjárt őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon. Ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes elem ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényege, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért. Ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi.
Thank you.
A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságot, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is így Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berli, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hídre térítette, útra keltek, és kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, s mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda aurea, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korabeli influencer is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 000.
11 000 követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy lemond a házasságról.
Uh-huh. Úgy, Denis. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szerette volna szentelni életét.
És lemondott a házasságról.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, tett. Igen, 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 igen. A másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy több embert
szent legyen.
Hát elindítson a szentévállás után, ugye, keresztény hírítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő abban azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiba, ugye a 4.-5. környékén, amikor az angolszász területek még pogányok voltak. és az ő kérője, az egy ilyen pog fia volt azért. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, és tanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy, hogy mindaz, amiért ő küzdött, a darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
Mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
Igen, hogy végül is megtett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy itt olvastuk, ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egy és ezek a lányok, akiket ő kért kísérői, ezek ugye közben azok az erek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megebben zaránd, és a követősített a hitükben, és hát a keresztény útra ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a sztély misszióról, a hitigassága melletti kiállásról. Tehetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végtosan mind a két célja teljed. Hogy sikt ez a misszió? Milyen eszközöket vett Angéla? Ugye egy hatalmas, nagy erőszakatlanott könyvben. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ő egy csendes ság az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak és mennek ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy egyba adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsbüdetésbe kapcsolódós élete is, ennek a legendának a története is. Ami ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is, azt mondja az evangélium, hogy Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek őket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg a legenda szövegében. Ugye Szent Orsolya, a szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van. Mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán is bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy azért legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helyolnak, hogy tegyetek előttük, és hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún uralkodó elő hurcolják, ott tesz tanúságotságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós part. Ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot. Itt igazsága melletti legnagyobb tanúságtétel. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus második században írt sorai, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Gyötörjetek, ítéljetek halálra, ízeklanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűrő az és ezekkel semmire sem mentek. Arra jossaságunkba csalogassa az embereket. Leszünk, valahányszor végigkaszáltunk, vető maga keresztények vére. És ez az utolsó képet Tertullianus gondolatainak, amikorként értelmezi a keresztények vérát, minden csepp mártír vérből új és új. Ez a kép, ez aztán végigvonatokon a mai napig használják, akár politikai is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a hőst kép. És gondolom, hogy hűen tükröz vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való. Igaz, hogy ők ott meghaltak életüket a történelemmel, hogy nem csak a brit szigeten, egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár nem tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk részein, a keresztények a mai nap is, napnak sokszor életük árán a hitükről legondoltak, akkor a magyar történelme is nem is olyan. Ugye keresztény vértanúk és hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről minnyájunknak. És az ő hitük és példájuk volt, ami a hitet nagyon sok keresztény azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondta a 16. században, Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erős meg a vezetett a keresztény hit. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hit igazsága mellett, és orsolóan nagy zarándok volt. Nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. A életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e bennetek Orsolya?
Kit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Történetben álmot láttunk, ahogy az isteni hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő is. Tudtok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szaja?
A Kölnvárosának.
Soknak.
Ügyészeknek, az állami ügytitikusoknak.
Háború idején.
Élete, hogy valójában mennyire szint meg az ő közben. Ugye mondtuk, hogy Merics Szent Angéla is róla nevezte el társaságát, ugye Szent Orsolya rendhívónk, minden napon az orsolyi tanővérek. Adásunk végén jöjjünk Szent Orsolyához.
Jönt a Szent Orsolya szűz szívében, lakóhelyet készítettél mellesse a világos is meg kegyelmeddel, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. A mi úrunk, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiót!